Ebben a Krisna tudatú mozgalomban négy alapszabály van, amely megtiltja a meg nem engedett szexuális életet, a húsevést, a szerencsejátékot, valamint a kábító, mámorító, élénkítő szerek fogyasztását. Egy vakkánt maga lehetőséggel követni ezeket az elveket. Ha valaki anyagul kezdi követni őket, az biztosan akadályozni fogja a fejlődését. Srila Rupa Goszvámi ezért azt ajánlja, az ember kövesse figyelően a vajdibakti szabályozó elveit. Emellett a négy tiltás, jáma mellett vannak pozitív szabályok, niyáma is, például a napi 16 perc vizsgálása a japamala golyókon. Ezeket a szabályozó cselekedeteket állhatatosan és lelkesedéssel kell végezni. Ezt nevezik tattat karma pravartanának, az odaadó szolgálat különféle elfogadásainak.
Köszönöm szépen. Tehát ez a negyedik dolog, ami a hat kedvező dolog között tattat karma pravartanát. Az odaadó szolgált szabályozó cselekedeteinek a követését is. Srila Prabhupád mondja, hogy ennek két része van. Van olyan része, amit nem szabad csinálni, igaz, ez a négy szabály, négy dolog, amit el kell kerülni. És van olyan, amit viszont csinálni kell, hogy énekeljük a Krisna, énekeljük Krisna szent nevét, táncolunk és énekünk az oltár előtt, imádjuk az új multiformáját, tehát hogy ezek a pozitív dolgok. Valamit nem csinálunk, és valamit viszont csinálunk kell, tanulmányozni a szentírásokat, de mind be ide tartunk, legyünk szára könyvet osztunk, ételt osztunk az embereknek, arról minden kicsit vannak, ha itt ívesekről ételt osztanak a szerencsétlenül járt embereknek, és ezt rendszeresen csináljuk. Tehát, hogy van, amit csinálunk, amit szükséges csinálni, és van, pedig nem szabad csinálni. Jó, ehhez volt nek kérdés.
Ahhoz, hogy sikeresek legyünk az odaadó szolgálatban, fel kell adnunk a nem kívántuk személyek társaságát. Ide tartoznak a karmik, gyánik, a jogik és más a bakták. Egyszer Sri Chaitanya Mahaprabhu egy csodálatos baktája a Vaishnavizmus.
Családos.
Tessék?
Családos bakták.
Ja, bocsánat.
Csodálatos, családos baktája.
Családos baktája. Vaishnavizmus általános erdeiről, valamint a Vaishnava általános rutin cselekedeteiről kérdezte, és Sri Chaitanya Mahaprabhu azonnal válaszolt a szatszangatyága és Vaishnava acsár. A Vaishnava jellemzője az, hogy feladja a világi gondolkodású emberek az a bakták társaságát. Ezért Srila Naroktandas Thakur azt ajánlotta, Tandera Charana Szívi Baktas Szani Vásza, az embernek a tiszta bakták társaságában kell élnie, és az előző ácsárják és a hat Goszvámi, név szerint Sri Rupa Goszvámi, Sri Sanata Goszvámi, Sri Jiva Goszvámi, Sri Raghunath Das Goszvámi, Sri Gopala Bhatta Goszvámi, Sri Raghunath Bhatta Goszvámi. Hát a lefektetett szabályozó elveket kell követnie. Ha valaki a bakták társaságában él, kicsi az esélye, hogy a bakták társaságába kerüljön. A Krisna tudott nemzetközi szervezete számtalan központot nyit, hogy az emberek a bakták társaságában hívja, az embereket a bakták társaságába hívja, hogy ők is gyakorolhassák a lelki élet szabályozó elveit.
Köszönöm szépen. Akkor itt ismét hallunk a baktákkal való társulásról és a bakták társaságának elkerüléséről. Itt lehetne nagyon sok történetet mondani, hogy milyen hatása van a baktákkal való társulásnak. Például, hogyha olvassuk a Krisna könyvet, nem tudom, hogy olvasta már valaki a Krisna könyvet, vagy beleolvasott valaki. Ott van egy érdekes történet Narakász uráról. Narakász ura, ő az úrnak a fia volt. Tehát amikor az úr itt volt az anyagi világban, megnyilvánult, akkor volt sok fia, például Dvárakában volt 16.108 felesége, és még korábban volt egy fia, akit Bhumadevnek hívtak, aki Bhumidevitől született. Ez a Dev, Krisnának a fia, rossz társaságot keveredett, Banász urának a társaságában, aki egy igazi démon volt. És az ő társaságában, ez a Bhumadev, akkor démon lett, Narakászurának vagy Bhumaszurának hívták, és még Krishna ellen támadt saját fia. Tehát, hogy még Krishnának a saját fia is, hogyha rossz társaságba keveredik, akkor a legfelsőbb úr ellen fordulhat. Igazából mi is Krishnának a fia vagyunk. És mi is ide kerültünk az anyagi világba, és nagyon jól meg kell választunk, hogy ki kell társulni. De van egy másik, egy pozitív kérdés a történet is. Ez egy mostani történet, akkor itt volt Srila Prabhupád, és a bakták Párizsban szankirtanoztak, ott volt egy templom. Bakták rendszeresen osztottak könyvet, és az egyik bakta adott könyvet egy ilyen hajléktalan embernek, aki nagyon, nagyon rossz helyzetben volt, nem hogy csak hajléktalan volt, hanem kábítószerezett is, és már nagyon lecsúszott, mert beszélni alig tudott, annyira rossz volt a helyzete. De valahogy kapott egy könyvet, és nagyon tetszett neki. Akkor elment, a könyvben volt egy cédula, hogy hol van Párizsban a templom, és elment oda. És akkor mondta, hogy ő is szeretne bakta lenni, de hát nagyon büdös volt, nagyon koszos volt, és mondták neki, hogy besengedték a templomba, mert annyira rosszul nézett ki, meg rossz volt az illata. És akkor, de ő annyira akart, hogy akkor adtak neki prasádomot a templomon kívül, és akkor szeretett volna szolgáltat is végezni, és akkor valami szolgáltat adtak neki, a kérdőt szedje össze, nem tudom, húzza ki a gazokat, vagy valamit adtak neki, de csak olyan szolgáltat adtak, amit kívül lehet végezni, hogy nem engedték belőle. És akkor valamilyen rendszeres időközönként járt, de soha nem engedték be a templomba, mert úgy nézett ki. És akkor volt egy alkalom, amikor jött a hír, hogy Srila Prabhupád jött Párizsban. És akkor jött a templomba, akkor nagyon sok bakta összegyűlt, hogy akkor fogadják Srila Prabhupádot. Srila Prabhupád tartott leckét, és a lecke után, akkor Srila Prabhupád mondta a prémadváni imákat, és akkor mindenki leborult. És miközben így mindenki leborult, ez a személy akkor bejött a templomba. És mivel mindenki leborul, senki nem vette észre, hogy akkor bejött. És akkor Srila Prabhupád így akkor felállt, és jött le a Vyászaszáról, és akkor bejött ez a úgy hiszem, hogy Bigben bejött, és akkor leborult Srila Prabhupád előtt dandavatját ajánlott, és akkor megfogta Srila Prabhupádnak a lótuszlábát. És amikor a bakták ezt látták, akkor hasonló volt a reakciójuk, mint a Diana Matazsina, hogy nagyon, nagyon meglepett, kész, most itt van ez a hobó, és akkor itt zaklatja Srila Prabhupádot, és akkor nemhogy csak megfogta a lábát, hanem ott sírt. És akkor Srila Prabhupád, így próbálták akkor leszedni Srila Prabhupádot, de mondta, hogy hagyjátok, és akkor megsimogott a fejét, hogy ne aggódj nyugodt, legyél, minden jó lesz. És akkor végül fölkelt, és akkor Srila Prabhupád akkor ment el egy másik városba, felszállt a repülőgépre, és ment tovább. És akkor ez a személy akkor továbbra is akkor jött a templomba, és akkor mondta, hogy hát akkor be akarnak öltözni. És akkor mondták neki, hogy szó se lehet róla. Nem lehet. De aztán valahogy, hogy addig könyörgött, hogy még megengedték neki. És akkor a templom vezető az a feltétellel engedte meg, hogy jó, akkor az összes ruhádat most itt leveszed, soha többet nem veszed fel, berakták egy szemetes zsákba az összes ruháját, mert olyan állapotban volt, akkor megborotválták, megmosdatták, tehát hogy jó szappanos vízbe, és akkor ő is akkor elkezdte egy apró négy módon a szolgálatot. És akkor eljött a Srila Prabhupád karácsonyi maraton, egy könyvosztó maraton volt, és a bakták indultak Franciaország különböző részéből, hogy könyvet osszanak. És akkor voltak ilyen utazó autói. És akkor mondta ez a pikben, hogy ő is szeretne menni könyvet osztani. Mondta, hogy ne viccelj, még beszélni se tudsz rendesen, mert ilyen dadogott. miatt, a sok kábítószer miatt. És mondta, de ő szeretne. És akkor valahogy elvitték, hogy akkor ő majd takarítja az autót, és akkor majd valahogy segítsen a batták. Akkor ő mondta, hogy ő szeretne kimenni könyvet osztani, és nem csak, hogy akkor takarítja az autót. És akkor mondta neki a csapatvezető, hogy ugye megszámolom, hogy ennyi könyvet adok neked, úgyse fog sikerülni, de nehogy szétszóld ezeket a könyveket, hozz szépen vissza, ne sarazd össze, ne legyen semmi bántódás a könyveknek. Ezeket adományokért szoktuk adni, stb. Stb. És elment, és akkor egy óra múlva visszajött. És én kérdeztető, hogy hol vannak a könyvek? Nem megmondtam neki, hogy vigyázz a könyvet, nehogy szétszóld a könyveket. Akkor mondta, hogy odaadtam az embereknek. Akkor mondta, hogy itt van az adomány, és akkor mutatta egy jó összeg laksmit, amit kapott a könyvekért. És akkor a Sangita vezető nem hitt el, mert egyik összesen a többiek nem osztottak ki annyi könyvet, mint ő egyedül. És akkor mondta neki, hogy és mit mondtál az embereknek, nem is tudsz beszélni. És akkor azt mondta, hogy annyit mondtam neki, hogy Prabhupád kegye a könyv, fogadd el, és akkor is sírt közben. Annyira meghatotta az embereket, mert annyira őszinte volt a megközelítése, hogy akkor az emberek elfogadták tőle, és akkor adtak neki adományt. És akkor utána is osztott könyvet, és könyvet ki tudott osztani. Ez a bakta, ez még mai napig bakta. Az egyik szempontból ő tudjára. Tehát, hogy nagyon nagy a változás, hogy valaki egy ilyen hajléktalan személyről, aki nagyon-nagyon le volt csúszva, de úgy amennyivel le lehet csúszni, akkor annyira lecsúszott. Akkor Srila Prabhupád a bakták társaságának a hatására, akkor felemelkedett, hogy nem hogy csak bakták, hanem pucsár is lett, ami nagyon-nagyon nagy tisztaságot, nem csak külső, hanem belső tisztaságot is kívánó szolgálat. Tehát, hogy a bakták társaságából nagyon sok mindent el lehet érni, valakinek visszatok menni a legfelsőbb személyhez, holoprofitával, a lelki világban. Tehát, ha rossz személyekkel társultok, hogy valaki lehet Krisnának a közvetlen fia, mint Bhumadev, akkor ő is le tud csúszni, és egy démon lesz belőle. Tehát, hogy ezt el lehet olvasni a Krisna könyvben, mert a Kászurának, vagy Bhumasurának a történetét a 51. fejezetben van. És még ő harcolt Krisna ellen, és meg akart ölni Krisnát. De saját kérdezett. Tehát, hogy nagyon nagy a kontraszt. Tehát nekik is nagyon sok múlik azon, hogy ki kell társunk, mert befolyásolja a gondolkodásmódunkat, a tulajdonságainkat, tehát, hogy amilyen személyekkel társunk, olyanokká fogunk válni. Jó? Ehhez valakinek kérdés. Körbeírtük, és akkor most már kérjük is, hogy azt mondod, hogy folytassa az olvasást.
Az odaadó szolgálat transzcendentális felekedéshez jelent. A transzcendentális szinten nincs jelen a természet három két ereje okozta szennyeződés. Ezt Visuddha Szatvának hívják, a tiszta jóság szintjének, vagyis olyan jóságnak, amely mentes az emberi és a tudatlanság kötő erői okozta szennyeződésre. Ebben a Krisna-tudatú mozgalomban mindenkitől elvárjuk, hogy kora reggel 4 óra előtt keljen fel, vegyen részt a mangala áratén, a reggeli szerzőtársában, az orvosszakosztában végezzen Krisnát, és így tovább. Így napi 24 órában folyamatosan odaadó szolgálatot végzünk. Ez Sakya Vrittinek nevezik, mert annyit jelent, mint a megelőző korok ácsárjai lábnyomainak követése, akik minden pillanatokat Krisna-tudatos cselekedetek végzésével töltötték. Ha valaki szigorúan követi a tanácsokat, melyeket Srila Rupa Goswami ad ebben a versben, lelkesedés, bizalom, türelem, nem kívántos személyek társaságának feladása, a szabályozó elvek követése és társulás a baktákkal, minden bizonnyal fejlődni fog az odaadó szolgálatban. Ezzel kapcsolatban Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur megjegyzi, hogy a filozófiai spekuláció által művelt tudás a gyümölcsöző cselekedetekben való fejlődés útján felhalmozott vagyon, és a jóga, a szithi, az anyagi képesség utáni vágy mind ellentétben állnak az odaadó szolgálattal. Az embernek teljesen érzéketlenné kell válnia az ilyen időleges cselekedetekkel szemben, és helyette az odaadó szolgálat szabályozó elvei felé kell fordítani a figyelmét. A Bhagavad Gita szerint 269
Janisán szarva bhutánám, jasnyám jágrati, számjami, jasnyám jágrati bhutáni, szánisá, pásyató muni. Miközben mindenki alszik, a fegyelmezett ember ébren van, de az élőlények ébren léte a lelkét látó bölcsnek éjszaka.
Köszönöm szépen. Ez itt hallunk arról, ez pedig az utolsó, a Szató Britté, az előző ácsárják rádiumainak követése. Azt hiszem, amit ebben a bekezdésben olvastunk, ez nagyon ismerős a számunkra. Ebben a Krisna tudatú mozgalomban mindenkitől elvárjuk, hogy kora reggel 4 óra előtt keljen fel. Azt hiszem, ezt mindannyian tapasztaltátok, hogy kora reggel 4 óra előtt fel kell kelni. Vegyen részt a Mangala áratin, reggeli szertartáson, olvassa a Simat Bhágavatam, végezzen kirtanát, és így tovább. Tehát ez a reggeli programunk, ez mindannyian részletesen. És ezek azért vannak, hogy megtisztuljunk az anyagi szennyeződéstől, és ez a odaadó szolgált iránti vágyunk, hogy elérjük Krisnát, az pedig erősödjön. Tehát ezek a lelki gyakorlatok, ezek mindent szolgálják, hogy elérjük Krisnát. És ezt nem mi találtuk ki, hanem ezt az előző ácsárják, Srila Prabhupád és az őt megelőző ácsárják dolgozták ki számunkra azt a lelki programot, hogy fejlődhessünk mi is a lelki életben. Mert minden lelki gyakorló tudja, hogy korán fel kell kelni, napfelkelt előtt. Van napfelkelt előtt egy nagyon kedvező időszak, amit úgy hívnak, hogy Brahma Muhurta. Ez napfelkelt előtt másfél órával kezdődik, és 48 percen át tart. Ebbe a időszakba végrehajtott cselekedetek, lelki cselekedetek többszörösét érik, mint a nap bármelyik másik szakában. Ezért már a lelki gyakorlóknak ebbe az időszakba írnak kell lenni, akkor lelki gyakorlatokat végezni. Ami énekeljük ezt a Guru Astaka imát, Szamszára Dávánnal a Lidalóka, és van 8 verszak. És ennek a 8 verszaknak van egy 9. verszak, amit nem szoktunk énekelni, amit úgy hívnak, hogy Palsztuti. Palsztuti az azt jelenti, hogy mi az eredménye annak, hogyha valaki énekli ezt az imát, akkor mit fog az által elérni. És ennek a Guru Astakának, amit minden reggel énekünk legelőször, az a Palsztutija, vagy az az eredménye, hogyha valaki minden reggel énekli ezt a 8 verszakot, és emlékezik a lelki tanítómesterre, akkor ő el fogja érni Krisnának az odadó, tiszta odadó szolgálatát, vissza tud menni a lelki világba, Vrindávonba, ennek az életének a végén. Tehát, hogyha valaki igazából szeretne visszamenni Krisnához, ennek az életének a végén, nem 5 élet múlva, nem 10 élet múlva, hanem ennek az életének a végén, akkor, hogyha szépen, szorgalmasan járunk reggeli programra, és követjük a szabályozó elveket, akkor ez mindannyiunk számára lehetővé válik. Jó, az itt Srila Prabhupád még ír itt ugyancsak az anyagi vágyakról, amit el kell kerülni, jóga, szidik. Most olvastam egy pár hónappal ezelőtt Srila Rádanát Maharajnak a könyvét, hogy ő hogy kezdte el az odaadó szolgálatát, hogy találkozott először Srila Prabhupáddal, nem tudom, hogy hallott már Rádanát Maharajról, aki hallott már. Ő amerikai származású, Bakfesz, a Nyászi, aki Indiában prédikál, legtöbbet máshol is prédikál, és ott van Bombayben, sokat van egy temploma, nagyon nagy gyülekezettel, 5000 főpasztor gyülekezettel, és leírt az életének a történetét, és nagyon, nagyon kalandos úton jutott el az odaadó szolgálathoz. A gyalog ment Európán keresztül Londonból, hát nem csak gyalog, hanem így stoppal, még fiatal volt, 20 éves volt, hogy megtalálja a tökéletességet. És akkor keresztül jutott Európán, Törökországon, Kis-Ázsián, és akkor eljutott Afganisztánon keresztül Indiába. Gyalog, stoppal, terautóval, nagyon-nagyon kalandos útja volt. És a kalandos útja során eljutott a Himalájába is. És találkozott ott ilyen misztikus jogikkal és nága babákkal. Nága babák a misztikus jogik között nagyon előkelő helyen szerepelnek. Például vannak ilyen ünnepségek, amit Kumbha Mélának hívnak, ami minden 12 évvel egyszer van. A Ganges és a Yamuna találkozásánál, Harvardnál, Allahabadnál. És ez egy több millió emberből álló ilyen gyülekezet, ilyen vallásos ünnepség. És van egy időpont, amikor megküldenek a Gangesbe, vagy a folyó találkozásánál, a tisztulás érdekében. És először ezek a nánka babák, ők küldenek meg. De ők nem úgy jönnek, hogy felülnek a vonatra, vagy a gyalog eljönnek, hanem egyszerre csak ott teremnek. Tehát a misztikus képességük által. És akkor ott az emberek szeme láttára, akkor csak úgy ott teremnek. És akkor ők küldenek először. És ez Rádanát Maharács, ő találkozott a Himalájában ezekkel a nága babák egy csoportjával, egy ilyen 20-30 fős csoportjával, az új sírát imádják, ilyen szigonyt visznek maguknál, és nagyon-nagyon sok vezetést végeznek. És volt egy köztük, aki tudott angolul. És akkor így kérdeztetők, hogy csatlakozhat-e, és akkor valamennyit velük volt. És akkor ment velük, azt tette, amit ők ettek, és nagyon-nagyon lemondottak voltak. És akkor mesélt, hogy egyik reggel úgy nézett ki, hogy hát úgy aludtak, hogy egy nagy tüzet raktak, és akkor körülötte lepihentek, és akkor úgy éjszakáztak. És akkor reggel, amikor fölébredtek, hajnalban, vagy még napkelt előtt, akkor mindenki elkezdte végezni a kötelességét. Akkor megfürödtek a folyó mellett, akkor elkezdtek mantrákat vibrálni, és akkor mondta az egyikük, elkezdett főzni, hogy készítsen a többieknek reggelit, és akkor mellette meditáltak néhányan, egy-ketten így levitáltak, tehát hogy a föld fölött így levitáltak, és mondta, hogy mint mindennapi dolog, hogy mintha semmi nem történt volna. Hát ez reggelit főz, ez mantrázik, ez éppen levitál, mint hogy a... Csak. Ez a reggel, így volt a reggel, tehát misztikus jogik voltak. És akkor Rádanát Maharács így nézte, és akkor csak ez volt, tehát hogy semmi különös, csak éppen levitáltak néhányan közt, és akkor így ment. És akkor egy pár hétig velük volt, és akkor végül eljutottak a gurujukhoz, a lelki tanítómesterükhöz. És akkor a gurujuk, és egy nagyon nagy misztikus jogi volt, és akkor mondta nekik, hogy legyen Láda, hogy csatlakozza a csoporthoz. Mondta Rádanát Maharács, hogy én még nem döntöttem el, keresem az utamat, még nem döntöttem el, hogy kit választok lelki tanítómesternek, és nem akarok úgy ígéretet tenni, hogy amit nem fogok egész életemben betartani. Úgyhogy én még nem tudom azt mondani neked, hogy akkor én elfogadom ezt, és akkor nem tett fogadalmat, hogy nem választotta ezt az utat. És akkor nagyon sok ilyen lelki csoportnál volt Kalkuttában, Teréz anyánál volt különböző jogiknál, szvámiknál, és akkor végül Srila Prabhupáddal találkozott, és akkor végül tőle kért avatást. Csak arról jut eszem, hogy itt Srila Prabhupád mondja, hogy vannak, akik a jóga szidik befolyásolnak, hogy ilyen misztikus képességekre törekednek. Itt Magyarországon lehet, hogy találkozunk sok misztikus jogival, de mondjuk ez is a misztikus jogának egy könnyített, nyugati verziója. Amikor valakik ilyen különleges képességekre, vagy nem mindennapi képességekre törekszenek, hogy gyógyítsanak, vagy csak jó benyomást tegyenek az emberekre, hogy követőket gyűjtsenek ezáltal. Jó, ehhez valakinek kérdése, hozzáfűzése. Akkor kérjük az adást, olvassa tovább nekünk. Az úrodalom
szolgálatában való elfogadottság az élőny szinten és lehet. Ez az emberi élet kívánatos célja és legfelsőbb lenne tökéletesség. Az embernek bízni benne, és abban is biztosnak kell lennie, hogy az olyan cselekedet, amely nem odaadó szolgál, például elmegy és fekeláció, gyümölcsöző munka vagy misztikus törekvés, nem fog tartós hasznot eredményezni. Az odaadó szolgálat útjába vetett teljesít, képesi teszi az embert a vágyott cél elérésére, míg a másutakkal való kísérletezés csak nyugtalanul teszi az embert. A Simat Bhagavatam 7. énekében ez áll. Az embernek rendes meggyőződésének kell lenni arról, hogy feladták az odaadó szolgálatot, hogy különféle lemondásokat végezzenek egyik célokért, és nincsenek megfogó termésben, fejlett lemondási jelenése sem, mert nem ismerik az Úr transzcendentális szerető szolgálatát. Később ezt írja a 7. ének. Az elmékben spekulálók a gyümölcsöző cselekedeteket végzők fel nagy lemondásokat és veszekvéseket hajtanak végre, mégis visszaesnek, mert nem ismerik az Úr lótusz lábait. Az Úr baktája azonban sosem esnek. Bhagavad Gītában Istenség legfelsőbb személyiségi biztosítja Arjuna, Kaunteya Pratijanihi Nami Name Bhaktan Pranashyati. Ó Kunti fia, hirdes bátran, az én hírem nem vész el soha.
Köszönöm szépen. Tehát itt hallunk arról, hogy Krishna megvédi a baktáit. Tehát semmiféle más törekvés az odaadó szolgálaton kívül nem fog igazi elégedettséget eredményezni. Tehát minden anyagi törekvés, de benne van a szenvedés, minden anyagi erőfeszítésben. Akkor erre, hogy ezt szemléltessük, akkor van egy kis történet, ami egy megtörtént eset, nem olyan régen Bangladesben történt. Ugye a kényelemnek az annyi érzékelégítésnek van ára. Tehát itt Srila Prabhupád mondja, hogy az embernek bíznia kell ebben, és abban is biztosnak kell lenni, hogy az olyan cselekedet, amely nem odaadó szolgál, nem fog tartós hasznot eredményezni. Más utakkal való kísérletezés csak nyugtalanná teszi az embert. Az, hogyha valaki az érzékeit akarja kielégíteni, akkor nagyon sok szenvedésen kell keresztül menni. És hogy szemléltessem ezt a dolgot, akkor elmondom ezt a történetet. Ez Bangladesben játszódik. Egy pár évtizeddel ezelőtt volt. Volt egy takarítónő, aki egy nagyon gazdag ember házában végezte a munkáját. És ez a takarítónő nagyon-nagyon szegény volt Bangladesben. Az emberek szegények. Néztek egy statisztikát a világon, hogy hol a legszegényebbek az emberek, és Banglades az első között volt. Az egyik olyan ország, ahol a legkisebb az életszínvonal, a anyagi javakat tekintve. Viszont csináltak egy másik statisztikát, hol a legelégedettebbek és a legboldogabb az emberek, és Banglades szintén az első között van. Nagyon érdekes, hogy az egyik legszegényebb ország a világban, és ott a legboldogabbak az emberek. Ez egy hivatalos BBC statisztika, hogy nagyon részletesen kérdezték az embereket. Az Amerikai Egyesült Államok nem volt benne az első 10-ben. És akkor volt ez a hölgy Bangladesből, és egy nagyon gazdag embernek a házába takarított. És akkor mondta a házigazda, hogy most elmegyek, vissza fogok jönni, addigra csinálja meg az összes munkát. És ez a hölgy nagyon szegény volt, és látta, takarított ennek a gazdag embernek a hálószobáját. És egy nagyon, nagyon hatalmas, nagy pihepuha ágya volt, és ez a takarítón ez soha nem aludt ágyból. Mindig csak a földön aludt, mert nem volt semmi, csak a földön aludt. És akkor megcsapta a kísértésnek a szele, hogy milyen lenne kipróbálni ezt az ágyat. Hogy olyan puha, olyan szép, és soha nem adott ágyba, hogy milyen lehet egy ilyen ágyba aludni. És akkor kipróbálta, hogy úgyis most elment, úgyse fogja észrevenni, és akkor fölment az ágyra, és akkor, hogy csak egy kicsit kipróbálja, és ráfeküdt az ágyra. Csak ahogy ráfeküdt, elaludt. Elaludt az ágyon, és akkor jött vissza a házigazda egy órával később. És akkor meglátta, bement a házba, kereste a takarítónőt, nem volt sehol, és akkor meglátta, hogy ez a takarítónő, akit nem becsült nagyon sokra, akkor ott fekszik az ő ágyán. És annyira kibukott ezen, és annyira feldühödött, hogy akkor lerángatta az ágyáról, és elkezdte verni, elkezdte ütni. És először a takarítónő próbált védekezni, vagy próbált mondani neki, hogy ne bántsál, ne bántsál, hogy ne csinálj velem semmit, ne verjél. És akkor egy idő után pedig nem panaszkodott, hanem elkezdett nevetni. És akkor megkérdezte tőle a gazda, hogy te miért nevetsz? Tehát, hogy te őrült vagy? Itt verlek téged, és te meg nevetsz? És akkor mondta a takarítónő, hogy nem én vagyok az őrült, hanem te vagy az őrült. És akkor ez így sok volt a gazdának, hogy miért mondod, hogy én vagyok az őrült? Nagyon egyszerű. Nézd, hogy én egy órára lefeküdtem erre a csodálatos, kényelmes ágyra. És ilyen büntetést kapok érte. Milyen büntetést fogsz te kapni, aki egész életedben ezen az ágyon fekszel? Tehát, hogy a mindennagyagi érzékelgítésnek van egy ára, anyagi szenvedés. Valaki nagyon sok anyagi érzékelgítést akar, semmi akadálya, ennyi az anyagi szenvedés az ára. Ennyi anyagi boldogság elér, ennyi az ára. Valaki nagyon-nagyon sokat akar, semmi akadálya, ennyi szenvedés az ára. És ez a kettő együtt van. Hogyha valaki elfogadja az egyiket, automatikusan elfogadja a másikat, és ez a kettő, ez nem különbözik egymástól. Úgy néz ki, mintha különbözne. Az emberek próbálják a anyagi boldogságot erősíteni, anyagi szenvedést azt pedig elkerülni. Ez a kettő, ez együtt van. Ugye beszéltem erről a Suti Szukádról, a hegymászós példát, azt meséltem már, ugye? Ugye? Azt meséltem. Karolina bólogat, többiek. Tessék?
Nem biztos, hogy
ezt az anyagi boldogságot úgy hívják, hogy Suti Szukát, hogy boldogság, amiről hallani lehet. Van, amikor az emberek mondják, hogy milyen jó volt, akkor, amikor fiatal voltam, főleg az idősek, akkor milyen jó volt. A fiatalok álmodoznak arról, milyen jó lesz majd, hogyha lesz egy jó állásom, lesz egy diplomám, ez lesz, az lesz, akkor milyen boldog leszek. De mikor van a boldogság, valaki álmodozik arról, hogy milyen jó lesz majd, valamikor valaki arról nosztalgiázik, hogy milyen jó volt akkor, amikor fiatal voltam, de mikor van a boldogság? És erre volt egy kis szemléletes példa, ez a hegymászónak a példája. Ha valaki meg akarja mászni a Mount Everest hegyet, meséltem, ugye? Akkor most már rémlik. Hogy akkor nagyon sokat készül arra, hogy megmász, és azon meditál, hogy milyen jó lesz, hogyha majd elérem a csúcsot. És nagyon sok nehézségen, szenvedésen megy keresztül, hogy felkészüljön, hogy odajusson. És hogyha véletlenül felé sikerül is elérni a csúcsot, és akkor érzi azt az elégedettséget, hogy elértem a kívánatos célt, amit kitűztem magam elé, utána le kell jönni. És vannak, akik akkor halnak meg, amikor lefelé mennek a hegycsúcsról. És utána mesélik a barátaiknak, milyen jó volt akkor, amikor fent voltam. De mikor van a boldogság? Ugyanígy az anyagi boldogság Suti Szukát. Itt az élmények próbálják lelkesíteni egymást, hogy jó lesz. Ha meg lesz ez a diplomád, akkor nagyon jó lesz. Hogyha eléred ezt, akkor nagyon jó lesz. Hogyha lesz egy szép családod, akkor nagyon jó lesz. Hogyha lesznek szép gyerekeid, akkor nagyon jó lesz. Hogyha lesz egy jó autód, akkor nagyon jó lesz. Hogyha lesz egy nagy házad, és nem lesz rajta 10-20 millió forintos kölcsön, akkor nagyon jó lesz. Az anyagi boldogságban mindig bele van keverve a szenvedés. A kettő együtt van, nem különálló, együtt van. De mi, mint lelkek, keresünk egy olyan fajta boldogságot, amiben nincs benne az anyagi szenvedés, és ez a lelki boldogság. Krisna odaadó szolgálatával kapcsolatos boldogság. Olvassuk, igen, a hátralévő részt. Tamás?
Köszönjük szintén a boldogításról kettőre.
Igen, igen, ott tartunk.
Szintén a Bhagavad Gita-ban, a második fejezetben jelenik rá, Krisna így szól. Vikravadású, Kriszti, Pratyabályú, Navigyati, Szfalkami, Apyasya, Dharmasya, Trájati, Mahatóba jár. Ebben a törekvésben nincsen csökkenés vagy veszteség. Ezen az úton már egy kis fejlődés is megvéd a félelem legveszélyesebb fajtájától. Az odaadó szolgálat annyira tiszta és tökéletes, hogyha valaki egyszer elkezdi, akkor biztos, hogy el fogja érni a végső sikert. Néha az ember feladja közönséges anyagi elfoglaltságát, hiszen a szentimentalizmusa miatt a legfelsőbb úr lótuszlábain elkeres menedéke, és így elkezdi az odaadó szolgálat előzetes végzését. Még egy ilyen fejletlen bakta sem veszít semmit, ha esetleg visszaesik. Másrészt mi a haszna a varna és ásrama szerint előírt cselekedetek végzésének, ha nem végez az ember odaadó szolgálatot. Bár lehet, hogy egy leesett bakta következő életében egy alacsony rendű családban születik meg, odaadó szolgálatát mégis onnan folytathatja, ahol abba hagyta. Az odaadó szolgálat a hajtóki apratívatát nem anyagi okok eredményezi, nem vethet véget neki semmilyen anyagi ok, és nem rövidítheti meg semmilyen anyagi megszakítás. Ezért a baktának biztosnak kell lennie a helyzetében, és nem szabad, hogy a karmi, nyelvi és jó szeretőségét érdekeljék. A különböző munkát végző, a filozófián spekuláló és a misztikus jogi minden bizonnyal számos jó tulajdonsággal rendelkeznek, ám egy bakta jellemében minden jó tulajdonsága automatikusan kifejlődik, nem szükséges különösebb erőfeszítést tenni érte. Ahogy a Srimad Bhagavatam 5.18.12 megerősíti, a félistenek minden jó tulajdonsága fokozatosan megnyilvánul abban, akiben kifejlődik a tiszta odaadó szolgálat. Mivel egy baktát nem érdekel semmiféle anyagi cselekedet, nem szennyeződik be anyagilag. Rögtön a transzcendentális élet szintjén van. Azonban az, aki anyagi cselekedetekkel foglalja magát, legyen ő mindezett nyári, jogi, karmi, filantróp, nacionalista vagy bármi más, nem érheti el a Mahatmá magasabb helyzetét. Durátnál marad, vagyis korlátolt elméjük. Bhagavad Gita 9. fejezet 13. verse szerint Mahatmá az tudán párta, Daivin Prakriti Másita, Bajan Csananya Manaszó, Nyátmá Bhutádi Vajajan. Pókritá fia a nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az isteni természet védelme alatt állnak. Teljesen lefoglalják magukat az odaadó szolgálatban, mert az Istenség legfelsőbb személyiségek mindig eredetinek és kimeríthetetlennek ismernek engem. Mivel az Úr minden baktája az Úr legfelsőbb energiájának védelme alatt áll, nem szabad, hogy letérjen az odaadó szolgálatos fényéről, és a karmik nyári vagy jogi útjára lépjenek. Ennek elnevezése utcán is saját Dajját, Tattat Karma Pravartanát. Az odaadó szolgálat szabályozó cselekedeteinek lelkes végzése türelemmel és kitartással. Így az ember akadály nélkül fejlődhet az odaadó szolgálatban.
Köszönöm szépen. Ezt az utolsó verset, ezt már az előző vers magyarázatában is idézte Srila Prabhupád, ezt Mahátmanász Tumán Parta. A nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az isteni természet védelme alatt állnak. Felsően lefoglalják magukat az odaadó szolgálatban, mert az Istenség legfelsőbb személyiségeként eredetinek és kimeríthetetlennek ismernek engem. Tehát, hogyha követjük az odaadó szolgálat szabályozó elveit, akkor mi is a belső energia védelme alá kerülhetünk. Most jelen pillanatban a külső energia hatás alatt vagyunk, azért szenvedünk itt az anyagi feltételektől, de hogyha szépen követjük az odaadó szolgálat szabályozó elveit, akkor menedéket kaphatunk a belső energiánál. Köszönöm, van esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzése, ellenvetése, kijavítása, kijavítás, igen?
Nem. Hogy mi a helyzet azzal az anyagi vágya, mégis ezt célozza a kérdés, hogy anyagi ez a vágy, hogyha arra irányul, hogy egy dolgot megszerezzünk, amivel esetleg még vagy segíti a szolgálatunkat, vagy még több szolgálatot csináltunk.
Attól függ, hogy mi a motivációnk fele, hogy ezt magunknak akarjuk, amit le is lehet foglalni Krisna szolgálatába, vagy tisztán azért akarjuk, hogy nekünk magunknak nem kellene, de Krisna szolgálatához kell, és azért akarjuk, semmi másért. Attól függ, hogy miért akarjuk. Hogyha csak Krisna szolgálatához kell, akkor igen, akkor az teljesen elfogadható. Hogyha az van, hogy magunknak akarjuk, és akkor hát valamennyit szolgáljuk vele Krisnát is, akkor az nem tiszta odaadás, hanem akkor az kevert. Tehát, hogy van benne odaadás, de nem tiszta. Attól függ, hogy melyik a kettő között. Tehát, hogy nem az dönti el, hogy használjuk Krisna szolgálatában, hanem milyen szándékkal, milyen szándékunk mögött. Jó, ez így tiszta?
És nem... Az egy másfajta akadály lehet, vagy esetleg mindig csak szolgálatra törekedünk, de mindig ilyen gondolataink vannak, hogy hát ez kéne ehhez, azt kéne ahhoz, és akkor...
Ezt most nem értem, ezt így konkrétabban kellene fogalmazni. Ez túl általános.
Tehát mindig felmerülnek ilyen gondolatok, hogy különböző eszközökre volna szükség, és akkor hogy esetleg ebbe veszhetünk el, és akkor...
Hát, hogyha a szolgálathoz kellene, és ahhoz kellene, akkor az elfogadható. Aztán attól tudjuk, hogy milyen eszközök, hogy beszerezhetőek-e, vagy túl drágák, vagy Mercedes-szel kéne szankóként kívánni, mert abba sok könyv befér, vagy attól függ, hogy mi van. Tehát, hogy ez mindig túl általános, de hogy van. Krisna szolgálatára használjuk, és akkor elérhető, akkor az... De nem szól túlzásokba esni. Köszönöm szépen! Srila Prabhupát ki, Srila Dasyama Sundar 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 ki, Srila Dasyama